Ez itt az Inforádió arénája, a stúdióban itt van Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Ott hagytuk abba, hogyha a demokráciát népuralomként tételezzük, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a társadalomnak van joga megismerni, hogy egy kormány mit miért csinál. Sólyom László volt köztársasági elnök, azt mondta a minap a szófőn, hogy nincs, amit meg ne tennének. És az alkotmányosság kultúrája nagyon sok helyen sérült. És ezt nem csak ő mondja, ezt más jobboldalhoz is sorolható politikusok is mondják. Megéri a kormánynak ebben az irányban menni? Hoz ez annyit?
Hát most, hogyha szigorúan csak ilyen matematikai oldalról nézzük, vagy közvéleménykutatási oldalról, akkor azt mondhatjuk, hogy noha sok szavazót veszített a Fidesz az elmúlt két évben, de még mindig tartja a pozícióit. Tehát ilyen értelemben olyan csapás nem érte a Fideszt, amelyik visszafordulásra késztethetné ebben a tekintetben. És nézze, ez is úgy van, hogy visszatérve arra a kérdésére, amikor azt kérdezte, hogy ez tudatos-e vagy rögtönzött dolog. Ha ezek rögtönzött dolgok lennének, mondjuk az alkotmányos intézmények tekintetében, akkor ugye ezt egy pillanat alatt le lehetne állítani, arra hivatkozván, hogy nézzük meg, hogy mennyi kritika éri ezeket a lépéseket, és lehetne helyettük egy más politikát csinálni.
De az megállapítható, hogy a kormány a kritikákra mennyire érzéke?
Ilyen indirekt módon állapítható meg. Mégpedig olyan módon, főleg az európai kritikákra, ugye, hogy jött egy írásbeli kritika, mindig csak az írásbeli kritikák, a szóban elhangzottak sose számítottak, az írásbeli kritikákra érzékenyek, mert két nap alatt valamit reagálnak rá. Tehát ebből a szempontból szuper gyorsan működik a kormányzati.
Itt a kritikára érzékenyek, vagy az erőre érzékenyek?
Hát ezt nem választom külön egymástól. Én azt gondolom, hogy ebben a politikában ugye az van, hogy egy kicsit kihívó módon viselkedik, nem is, hogy kicsit, nagyon kihívó módon viselkedik Európával is, meg a magyar közegben is, tehát azt mondja, hogy addig, amíg velünk nem egyenrangú módon tárgyalnak, értsd el az alatt azt, hogy nem írásban, nem úgy kommunikálnak, ahogy ezt mi elvárjuk, addig nem lépünk semmit, hanem addig tartjuk a pozíciónk. Amikor jön egy írásos, részletes, szakmai vélemény, akkor pedig azonnal meglépjük azokat, amiket kérnek. Hozzáteszem persze, hogy a kritikák teljességét soha nem hajtják végre, akkor sem, hanem bizonyos dolgokat végrehajtanak, másokat nem, arra hivatkozva, hogy azokkal meg nem értenek egyet. Ezekből a dolgokból én azt olvasom ki, hogy ez egy nagyon tudatosan megfontolt politika, amelyiknek a középpontjában az áll, hogy ezt a bizonyos nemzeti érdeket tűzön vízen keresztül érvényesíteni. Ha most azt kérdezni, hogy mi ez a nemzeti érdek, akkor persze annyiban gondban lennék, hogy ezt mindig úgy szokták meghatározni, hogy ami a magyar embereknek jó. Na most hát ugye mi az, ami jó a magyar embereknek?
Igen, az ellenzék azt szokta mondani, hogy most az úgynevezett nemzeti burzsoázia építése folyik. Ez folyik? És ha igen, akkor ez jó a magyar embereknek?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy itt is egy tudatos kiinduló pont volt 2010-ben, nem a nemzeti burzsoáziát, hanem a nemzeti középosztályt akarták fölépíteni, nem tudom, hogy ez a kettő ugyanaz, de szerintem nem. És volt ebben még egy egyébként érdekes és fontos gondolat, hogy a középosztály a nálánál lejjebb lévő rétegekkel szövetséget kössön. Na most persze, hogy lehet szövetséget kötni, ezek hát bizonytalan kategóriák. Na most ebben a tekintetben azt a kérdést tehetjük föl, hogy ez a szövetségkötés sikerült-e vagy nem. Én nekem azért erre az az érzésem, hogy ez nem sikerült, tehát itt ilyen értelemben a szándék az az volt, hogy az előző kormányokhoz képest változtatni, tehát bizonyos értelemben a legalul lévőbb rétegeket sem hagyni az út mellett, ezekben a tusványosi beszédekben ilyen kifejezések hangoznak el, hogy nem hagyunk senkit az út mellett.
A választási kampány szlogen is volt ez egy időben, senkit nem hagyunk
most
az út
pedig
célén.
Ugye a baloldal mondja ezt érdekes módon 2010 óta, 2010 előtt nem nagyon mondta a baloldal, tehát fordult ebben a tekintetben is a kocka. Igazából itt ugye a kérdés az, szerintem ezen fordul meg az Orbán kormány megítélésének a kérdése, hogy ez a nemzeti középosztály és az alsóbb rétegeknek a kapcsolata az hogyan változott, illetve hogy változott-e valamit a társadalmi kohézió. Tehát az a dolog, hogy egy társadalmon belül ne egymástól elkülönült, szétesett, egymással acsarkodó rétegek legyenek, hanem legyen valami minimális szolidaritás.
Jó, akkor a kérdés a következő, hogy lehet megmérni a társadalmi kohézió változását? Milyen jelenségre kell odafigyelni?
Hát most az olimpia kapcsán mondhatnánk, hogy...
De most nagy, persze, minden ez a kohézió,
igen, de ezek is fontos dolgok, azt hiszem, mert most éppen olvastam, mielőtt jöttem, hogy a németek mondjuk 1950-es években micsoda nagy dolognak tartották azt, hogy sportsikereik vannak, mert ez volt az első olyan dolog nekik, amely kiemelte őket tulajdonképpen abból, ami a múltjuk miatt volt. Most ugye Magyarországon az a probléma, hogy a sportsikerek is rövid ideig tartanak. Tehát ha azt kérdezi, hogy min lehet mérni a kohéziót, akkor azon lehetne mérni, hogy tartósan hatással vannak ezek, és ezekből közös társadalmi cselekvés indul meg. Társadalmi programok indulnak meg, amelyek akár a kormány ellenzék törésvonalat átmetszik. Ilyenkor szoktak nagy koalíciók alakulni, például Ausztriában ugye a 40-es évektől a 60-as évekig nagy koalíciók voltak. Tehát az, hogy az osztrákok ma nem értenek bennünket. Ugye Heller Ágnes éppen nemrégiben beszélt az osztrák tévében talán, azt hiszem. És az osztrák közvélemény nem érti, hogy mi van. Ennek például az is a magyarázata, hogy az osztrák társadalom átesett közös kormányzások özönén, amikor megtanulták, hogy ezt hogy kell csinálni. Ettől az osztrák társadalom kohézívebb lett, összetartóbb lett. Magyarországon pedig, ugye 90 óta beszélhetünk demokráciáról, ugye 4 évenként változtak a kormányok, mindig az új kormány leépítette az előző ténykedését, ugye, és nincs olyan tapasztalatunk, nincs olyan élményünk, hogy kell ezt közösen csinálni. Nincs közös élménye a magyar társadalomnak.
De a nagy koalíciónak feltételezve valamilyen közös célra kell irányulnia. Másrészt fel kell hagyni azzal a szándékkal, hogyha alkalmunk adódik, akkor börtönbe záratjuk az előző generációt, az előző politikai garnitúrát. Mi volna most az a nagy cél?
Hát például a nagy cél azt hiszem döntően a gazdaság rendbetétele lehetne.
Ez mind a két oldal, akárhány oldal van, ezt mondja, a módszerekben homlok egyenest ellenkező elképzeléseik vannak, az egyik dilettánsnak mondja a másikat, és viszont.
Hát igen, igen. Nézze, ugye a világban is az azért úgy működött, hogy el kell jutni ahhoz a küszöbhöz, amikor már egyszerűen a politikusok nem tudják elkerülni ezt, hogy úgy mondjam. Tehát a politika az egy nagyon furcsa világ. Az átlag emberek, vagy akár az elemzők is úgy érzik, hogy sokszor, hogy ez már nem megy így tovább, ez a megosztottság. A politikusok ezt nem így érzik. A politikus úgy gondolkodik, hogy többségem van, amíg a többségem van, addig viszem a dolgokat. Az ellenzék meg azt mondja, hogy minden úgy rossz, ahogy van. A kérdés, hogy mikor kezd egybeesni a társadalmi tapasztalat és a politikusi tapasztalat. Tehát mikor kezdi a politikus azt mondani, hogy most már kisebb költséggel jár az, hogyha én az ellenfelemmel összefogok, mint hogyha acsarkodunk egymásra. Ez a pillanat még nem jött el. Ilyenen a 20. század Európájában ilyen tapasztalatú nagyon sok európai ország esett. Tehát ezért van a Nyugat abban a pozícióban, hogy modell. Tehát amikor beszéltünk arról, hogy egy statikus, azért, mert azokat a tapasztalatokat megszerezték Hollandiában, Németországban, Ausztriában, hogy válsághelyzet van, nem tudják elkerülni azt, hogy közösen kormányozzanak, mert ha ezt nem teszik, akkor polgárháború lesz. Ugye biztos minden hallgató tudja, hogy ez a polgárháború gondolat, ez Magyarországon is néha úgy előszokott jönni, hogyha ez így megy tovább, tehát bizonyos értem, mert riogatás történik ezzel, és így tovább. De egyfelől a magyar helyzet stabilitását jelzi, hogy azért ez nincs, viszont ez felmenti a politikusokat az alól, hogy ő nekik akkor a másik tábor felé valódi hidakat kéne lefektetni. Hadd mondjak egy példát ugye arról, hogy az egyik szocialista politikus mostanában fölvetette azt, hogy nagy koalíció kellene, ugye a Fidesznek és az MSZP-nek össze kellene fogni. Más politikusok, akár még az MSZP-ből is, meg más ellenzéki pártokból azt mondták, hogy ezzel a Fidesszel, hát micsoda árulás az, hogy egy baloldali politikus azt mondja, hogy a Fidesszel összefogni. Ugye? Tehát lélektan, és a Fidesz persze természetesen ugyanezt mondja, tehát lélektanilag erre a helyzet abszolút nem érett meg. Viszont én azt gondolom, hogy ha mi igazán nyugatos ország akarunk lenni, és igazán olyan ország, ami gazdasági eredményeket akar elérni, és versenyképes akar lenni, akkor ezt előbb-utóbb nem tudjuk megcsinálni. Egyszerűen azért, mert az ország egyik fele mindig ellenzékben lesz, mármint olyan értelemben is, hogy köszöni szépen, ő nem kér ebből az egészből semmit. Fél országokkal megy Magyarország hosszú ideje előre.
De most is fél országokkal megy a ciklus felénél, a Fidesz még mindig megnyerni a választást. Mondhatjuk azt, hogy ez egy fél ország? Hát nem sokkal több ennél?
jó, hát mondhatjuk azt, hogy 50% plusz egy ország, vagy nem is tudom, hogy mit mondhatunk, de az biztos, hogy nem egy olyan ország, amelyik közösen szeretné a sikert. Mindenki másképp, mind a két oldal másképp képzelni ezt a sikert, mind a két tábor azt mondja, hogy az ellenfeleimet minél távolabb tartani a hatalomtól. Ez én szerintem nem az a politika, ami a nyugat-európai országokat sikeressé tette. Most ez itt nagy kérdés, és ez megint egy politológiai kérdés, hogy a kelet-közép-európai országok megismételhetik-e azt az utat, amit a nyugat bejárt. Ugye, tehát amikor a nyugati országokban ezek a nagy koalíciók voltak, akkor az egy elfogadható gondolat volt, hogy ezt ki kell próbálni, mert más út nincs. De ha a 90 utáni demokráciákat nézzük, akkor hihetetlen a csarkodó légkör van Kelet-Közép-Európában egyébként minden országban. Lehet, a tőlünk keletebbre lévőkben még rosszabb.
Nem lehet, hogy mi egyszerűen ilyenek vagyunk, mint emberek. Mindent magunknak akarunk. Önzőek vagyunk, és úgy tudjuk elképzelni a győzelmet, ha a másik biztosan veszít.
Hát nézze, mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen emberi attitűdből fakadó dolog, és hogy ez egy kelet-közép-európai örökség, ha tetszik, de hát ott van állandóan az, hogy Nyugat-Európa a mércénk. Na most, hogyha Nyugat-Európa a mércénk, akkor szerintem elemzőknek, szervezeteknek, civil társadalomnak sokkal többet kellene megtenni annak érdekében, hogy ezt a Nyugat-Európát, amit szeretnénk utolérni, ezt értsük, hogy az mitől Nyugat-Európa.
Civil társadalom, a volt köztársasági elnök is ezt tekinti az egyik, nem így fogalmazott, de menekülési pontnak. Igaza van? Van ebben annyi potenciál? 40-valahány ezer civil szervezet van Magyarországon, egy jelentős része semmiféle tevékenységet nem végez, egy másik jelentős része pedig politikai szatellit szervezet.
Igen, ez ennek a témakörnek egyébként a rákfejénéje, teljesen egyetértek önnel. Ugyanis meg kell vizsgálni, hogy a civil társadalom az eredendően mit jelent. Tehát mi ez a fogalom? Ez ugye nyugat-európai fogalom. Eredendően azt jelenti, hogy a kellő tulajdonnal és ehhez kapcsolódó, hogy mondjam,
kurázsival
rendelkező emberek csinálják a saját életüket.
Saját költségükre. Nem állami támogatás.
Ha most nincs kellő tulajdon, akkor pusztán a kurázsitól. Ugye mi mit várhatunk? Az önmagában vett kurázsia az egy borzasztó morális teher. Most gondoljon bele, hogy engem folyton felszólítanak arra, hogy ugyan az élethelyzetem totálisan nem indokolná, de én viselkedjek úgy, mint ahogy ezt egy öntudatos nyugat-európai polgár teszi. Ez nem megy. Tehát magyarán a civil társadalom is akkor működik, hogyha a hagyományok ezt, hogy mondjam, előkészítik, ezzel nem azt mondom, hogy Magyarországon ez soha nem teremtődhet meg, hanem azt mondom, hogy sokkal több erőfeszítést kellene tenni ez irányba, mint amennyi van. Tehát nem a felszólítások, nem az, hogy ilyen morális ráolvasások, hanem azt kéne végig gondolni, és itt megint oda térünk, hogy ez már a politikai erők közötti újfajta kommunikáció, vagy újfajta együttműködés keretébe tartozó dolog, hogy akkor itt Magyarországon, vagy Kelet-Közép-Európában van-e arra esély, hogy egy ilyen osztály, egy ilyen réteg, egy ilyen társadalmi millió megteremtődjön. Mert ha nincs, akkor örökösen az lesz, hogy mint a templom egere olyan úgymond civil szereplők vannak, akik örülnek, hogyha ugye a vállalkozásuk nem megy csődbe, örülnek, hogyha nem ki tudják fizetni a részleteiket, és így tovább.
És ha leesik egy kis állami támogatás valami pályázaton.
Hát és egymás ellen. Tehát tulajdonképpen kicsiben lezajlik az, mint a nagy politikában, hogy abban érdekeltek, hogy egymással szemben szerezzenek pozíciókat.
Azt mivel magyarázza, hogy az ellenzéki oldal az elmúlt két évben a rendkívül vitatott és nagy tempójú kormányzati tevékenység ellenére sem tért magához, pedig bírálni volt mit?
Ebből a szempontból magához tért, mert bírálat az...
Bírálat volt,
iszonyatos
erősödés nem volt.
Erősödés nem volt. Nézze, itt ugye visszatérnék ahhoz, amivel kezdtük a beszélgetést, ez a külpolitikai vonal. Tehát én úgy nézem a politikát, hogy a politikában mindig van valóban korszellem, és hogyha egy korszellemet egy párt legyen az ellenzékben, nem teljesen tudja elkapni, nem érti pontosan, akkor ő hiába mond részletkritikákat, akkor az ő népszerűsége nem fog annyit nőni, amennyi kellene. Tehát mire gondolok itt konkrétan? Arra, hogy a mai ellenzék szerintem alábecsüli ezeknek az európai folyamatoknak a jelentőségét. Nem beszél ezekről, nem alakít ki ehhez viszonyt. Nem mondja el ő sem az embereknek, hogy tulajdonképpen mi az ő világképe ebben az újra rendező európai konstellációban.
Az nem elég, ha azt mondja, hogy Orbán Viktor viselkedjen rendesen, ha európai politikusokkal beszél?
Hát szerintem ezt ön is úgy gondolja, hogy ez nem elég. Ez nem elég. Tudnilik, ez tényleg abból indul ki, hogy amiről beszéltünk, hogy minthogyha Európában nem is történne semmi. És egyébként én értem, hogy miért mondja ezt így az ellenzék. Azért, mert az ellenzék tulajdonképpen, hogy mondjam, a magyar társadalomnak ezt a bezárt jellegét azért ismeri. Tehát, hogy a külpolitika nem igazán foglalkoztatja a magyar választókat, mint ahogy persze máshol sem nagyon, de... És a Fidesz ezért tartotta meg a népszerűségét, mert forró kérdésekről, már pedig forró kérdés az, hogy Európában valójában mi van, állandóan beszél. Ezek a tusványosi beszédek minden évben részletesen elmagyarázzák azoknak, akik erre persze figyelnek, hogy mit gondol erről Orbán Viktor, és mit gondol erről a Fidesz. Most a másik oldal azt mondja, hogy ezek marhaságok, ugye, amiket ott a miniszterelnök mond. Rendben van, ezt lehet mondani, mi ezzel nem foglalkozunk, de lemond egy hatalmas nagy lehetőségről, arról, hogy ő kialakítson egy alternatív víziót, ha tetszik. Hát a politika nem a víziókról szól. Én még úgy tanultam, lehet, hogy ezen már túlhaladott az idő, hogy a politikusnak az a dolga, hogy meggyőzze a választókat eszmékről. És nem csak arról, hogy össze kell fognunk a választáson, mert ugye ez a legegyszerűbb dolog azt mondani, hogy már most is ugye az ellenzéki pártok, ha összeadjuk a szavazói arányokat, akkor már most is többségben vannak. De mi az az eszme, ami integrálja őket? Mit gondolnak a világról? Mit gondolnak bármiről?
Azt nem elég gondolni, hogy a Fidesz menjen a következő választáson?
De hát ezt gondolják, de ön szerint ez elég?
De elvárható a jelenlegi ellenzéki pártoktól, az MSZP-től, a DK-től, a Demokratikus Koalíciótól, a Jobbiktól, meg az LMP-től, meg nem tudom még addigra lesz-e még más politikai erő, hogy egyet gondoljon, ami ráadásul nem az, hogy az ellenfele menjen.
Nem, azt nem várható el, hogy egyet gondoljon, de hogy gondoljon valamit külön-külön, az szerintem elvárható lenne. És azért az nekem feltűnik, hogy a balliberális oldal különböző szószólói, ismert képviselői már maguk is azt fogalmazták meg, hogy ez az ellenzéki paletta ebben a mi voltában, ez nem megfelelő, ez így nem lesz elég. Gondolok itt Oszkó Péternek például a nemrégiben írott cikkére, amelyikben ő azt mondta, hogy új ellenzéki pártoknak kell itt megjelenni, mert a régi pártok, gondolom, hogy itt az MSZP-re is céloz, azok bizonyos fokig hiteltelenné váltak. Egyébként felhívom arra is a figyelmet, hogy Sólyom Lászlónak ebben az aszófői beszédében nagyon érdekes kitételek voltak, ez egy kicsit elsikkadt amellett, hogy ugye a kormányról egy nagyon lesújtó és negatív képet vázolt.
Hiteltelen ellenzéket nem először említi meg.
De két alkalommal hozza szóba ebben a beszédben az ellenzéket, és mindkétszer negatív konstelláció van, tehát egyszer azt mondja róluk, hogy jogosan váltak hiteltelenné, bizonyos ellenzéki pártok, nem nevezi meg őket, másodszor pedig, hogy nem lát semmilyen programalkotó tevékenységet az ellenzék környékén, tehát ő is arra utal, és ilyen értelme jut el a civil szféráig egyébként, tehát, hogy lehet, hogy a civil szférának kell újra magát megszervezni, itt az a gondolat jön, amit ön mond, hogy szatellit szervezetek a civil szervezetek, tehát ez is egy
érdekes, egy részük legalábbis.
Egy részük, de minden esetre, tehát most ezért én úgy érzékelem, hogy ez az ellenzéki dolog, ez egyáltalán nincs lefutva abból a szempontból, hogy egyáltalán ki lesz az ellenzék? Mely pártok lesznek azok?
Egy dologról nem beszéltünk, pedig hát ebben élünk. A matolcsizmus gazdasági kísérlete az milyen jelentőségű a következő választásokon?
Hát ezt azt fogja eldönteni, ugye, hogy valóban, amit Matolcsi György ugye sikerpropagandaként ugye hirdet, hogy például az államadósság tekintetében javultak a mutatók, és egyáltalán a gazdasági helyzet stabil, hogy ez kitart-e 2014-ig, mert ha kitart, akkor a matolcsizmus akár túl is élheti mindazt a válsághelyzetet, amiben most van. Egyébként hozzáteszem ehhez is, hogy ugye ezt a világban nem unortodox gazdaságpolitikaként, hanem heterodox gazdaságpolitikaként hirdetik, ez most csak egy fogalmi dolog, de ha az ember rámegy az internetre, és hogyha van olyan hallgatónk, aki szeret ilyeneken bóklászni, akkor döbbenetes mennyiségű olyan tanulmányt talál a világ vezető közgazdászainak egy részétől, akik már nem a mainstream, a hagyományos közgazdaságtan hívei, hanem ennek a heterodox vagy unortodox gazdaságpolitikának. Ugye most mi úgy mutatjuk be Matolcsy Györgyöt a magyar közönségnek, hogy hát ez az ember, ez egyszerűen megháborodott.
Nem, hát Matolcsy Györgyöt valószínűleg a legkreatívabb gazdasági gazdaságpolitikusként mutatjuk be.
Hát szerintem...
Azt mondják, hogy millió ötlete van.
Az lehet, hogy millió ötlete van, csak hogy ezek az ötletek ugye hasznavehetetlenek és rosszak, ugye ez a szokásos interpretáció, akár ez is lehet. Én ugye nem vagyok közgazdász, de egy dolgot biztosan tudok, hogy a világban a gazdaságpolitikáról is óriási viták vannak. A magyar közéletben ezeket a vitákat pedig nem látom folyni, hanem itt az történik, ugye, hogy amit a Matolcsy csinál rossz, a mainstream közgazdászok ezt elutasítják. Én nagyon szerényen csak azt kérném, hogy például vizsgáljuk meg azt, hogy egyébként 2012-ben megbukó Nicolas Sarkozy miért fogadta el 2010-ben a Stiglitz-féle heterodox vagy unortodox gazdaságpolitikát. Mik ennek az okai? Szülessenek erről, hogy mondjam, tanulmányok, esettanulmányok, leírások. Tudjuk azt, hogy a világban mikor mi zajlik. Ez a magyar közélet, ez valamiért retteg attól, hogy a világnak ezt a fajta összetettségét egy kicsit jobban érzékelje, vagy jobban bemutassa.
Elég bizonytalanságban vagyunk. Hát képzeljél, milyen bizonytalanságban lennénk attól, hogyha kiderülne, hogy még minden ennél is sokkal bonyolultabb.
Na de hát az Isten szerelmére, hogy úgy mondjam. Hát az elemzőknek, a politikusoknak mégiscsak az a dolguk, hogy minél több információt adjanak, mert attól szerintem nem lesz bonyolultabb vagy rosszabb a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy azért különböző irányzatok léteznek ott is. Ezek küzdenek egymással. Ez egy életszerű helyzet. Hát a népmesékben is küzd a jó meg a rossz egymással. Azért a népmese is furcsa lenne, nem, hogyha csak jó szereplő van benne. Vagy csak rossz szereplő van benne. Tehát legalább a konfliktust értsük, hogy mi az a konfliktus, ami van. Mert így, hogy ha azt mondjuk, hogy Matolcsy György egy rossz politikát visz, akkor nem értjük a konfliktust. Nem találjuk meg az eredőjét, hogy honnan jön ez a dolog, hogy mit akar ezzel mondani, és ez az Amerikai Birodalom című könyv, amit már említettem, abban elég részletesen le van ám ott írva, az 5 vagy 6 évvel ezelőtt jelent meg, és itt is utalok vissza a tudatosságra. Tehát ezek nem rögtönzött gondolatok. Most, hogy ezek rossz gondolatok, vagy jó gondolatok, az egy másik kérdés. Csak azt mondom, hogy legalább gondolatok. Tehát én nagyon-nagyon elvárnám a balliberális oldaltól, hogy gondolatokat, kompakt, összefüggő gondolatokat tegyenek le az asztalra. Túlmenően a makrogazdasági válságkezelés jól ismert baloldali retorikáján. Tehát eszmeileg, összefüggőbben adjanak lehetőséget arra, ha tetszik a saját közönségüknek, hogy választhassák végre őket.
Csizmadi Ervin, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.